birika na mama we, mama we, mama. Wakati wa birika na mama we, mama we, mama. Katana hatani mwalu kula mahiku inawe hana mwaneye takatakani kuota ya zota lata kula mahiku inawe hana mwaneye takataka hatutataka masalale kula mahiku eliri ya hanu papa hanu mama hanu muzi one eliri ya hanu papa Kula mahiku Angola,
Angola,
Ethiopia,
Ethiopia,
Somalia,
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 Somalia, Somalia,
Angola,
Somalia,
Ethiopia,
Somalia,
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 Angola,
Somalia,
Ethiopia,
Somalia,
Somalia,
folytatódik az Afrika Fejte Rádió Café 98-on, Behumi Dórival, Kembe Szorellel, és kaptunk egy SMS-t, ami szerintem egy ilyen kicsit rendreutasító SMS-t. Kongót kérem, definiáljátok jól. Egy, demokratikus belga, kínos a Kongó. Kettő, francia, brazil, Kongó. Brazavi Kongó köztársaság. Tessék, átadom a szót.
Egy pont egy jó ember sikerült rátalálni, ugyanis édesapám, hogy Brazavi Kongói, és nekem is azért szívem ugye az, hogy legalább meg tudják különböztetni az emberek a két Kongót.
Akkor te írtad ezt az SMS-t.
Saját magamnak gyorsan írtam az SMS-t, így van. Nem tudom, nem magamnak írtam, de igazából Kongót ugye sajnos a hírügynökségek mint földrajzi egységet kezelik, és nem mint országot, mert hogyha országról beszélünk, hogy akkor két Kongó van, egy belga, meg egy francia gyarmat, hogyha most tartunk egy kis földrajzórát, és az egyiknek Kinshasa a fővárosa, ahonnan bejelentkezett a Szilasi Ildikó, és ahol még vannak csatározások, ahogy mondta, északon, és a másik a Kongói Köztársaság, aminek Brazzaville a főváros, és ahol nem történik most jelenleg semmi, és ennek van egy kicsike kis óceánparti kijárata.
Köszönjük szépen.
Na, ez
akkor
jó volt?
Igen, köszi, és tovább is evezhetünk. Akkor itt vannak vendégeink, Borbély Hemese és Dobonyi Rita. Sziasztok!
Sziasztok!
Köszi, hogy eljöttetek így ebéd előtt vasárnap hozzánk. És Hemese Taita, hát a mit mondjak,
alapítvány.
Egy alapítványtól.
Így van.
Igen, és akkor Rita pedig az Afroéttől érkezett hozzánk. Szerintem első körben egy picit szeretném, hogyha bemutathatnánk benneteket. Miért kezdeni ennel foglalkozni? Két kalandvágyó lány, lehet ezt mondani? Rita?
Hát igen, én nem kalandvágyasból kezdtem el ezt, hanem a humanista mozgalom tagja vagyok már több éve, több mint 10 éve, és a humanisták mennek Afrikába, és én így kerültem Kenyába, és aztán Gánába is, tehát ezen keresztül, tehát itthon is tevékenykedek, mint emberjogi harcos, úgymond, és aztán ezt folytatom ezekben az afrikai országban is. És ezért hoztuk aztán létre az Afroédet, tehát az utána jött már, hogy a kinti tevékenységeket egy kicsit megtámogassuk, és hogy itthon ugye meg tudják az emberek, hogy mit csinálunk ott kint.
Emese?
Én a Tait alapítványt úgy kezdtem el, illetve nem is én kezdtem el, hanem barátaimmal, azután, hogy kint dolgoztam Kenyában néhány hónapot. Én Bécsben végeztem az egyetemen, közgazdász vagyok, és úgy gondoltam, hogy érdemes megnézni a harmadik világot, ha ez így tetszik sok embernek. És tulajdonképpen egy barátom kisfiának a keresztül én összefutottam egy fekete apáccával, és mondtam neki, hogy én oda szívesen kimennék, ahol ő van és dolgozik és él. És én akkor már évek óta, tehát körülbelül 10 éve foglalkoztam itthon állami gondozott gyerekekkel, és kiderült az, hogy ennek az apácának van kint egy árvaháza, és oda mentem ki dolgozni. És annyira megfogott az, amit ott láttam, tehát hogy ezek a gyerekek annak ellenére, hogy borzasztóan egy szegénységben élnek, vidámak, kedvesek, nagyon örülnek annak, ha az ember ott van, örülnek minden apróságnak, tehát sokkal jobban megbecsülik azt, amiük van, mint mondjuk az itthoni állami gondozó gyerekek, hogy úgy gondoltam, hogy ezt nem lehet így megszakítani, hogy akkor én most hazajövök és kész vége, hanem ezt folytatni kell, és akkor így barátaimmal összefogunk, és létrehoztunk egy alapítványt, így a zárvaházon egyen, illetve most már 2 árvázon próbálunk segíteni, illetve önkénteseket küldünk ki.
Uh-huh. Te, ja, mondom én. De érdekes számomra mindig az, hogy ugye rengeteg alapítvány alakul meg Magyarországon, és annak általában azért a, hát, hogyha mondjuk leosztjuk a föld részek között, azért nagy része Afrikát viszi el. Miért?
Hát szerintem mondjuk Európa, meg mondjuk az Európai Unió stratégia is most nagyon Afrikára koncentrál. Hozzánk ez van talán a legközelebb. Én ezt mondom, Észak-Amerika az Dél-Amerikának próbál segíteni. Azért szerintem elég sok szervezet ázsiai országokba is megy. Én ezt nem tudom pontosan számszerűen, hogy mennyi Afrika és mennyi Ázsiával foglalkozó
szervezet van. Rita bologat.
Igen.
Igen. Tudja, hogy igen.
Igen, igen. Szóval szerintem azért ez is van. De azért, hogyha megnézzük a statisztikai adatokat, akkor azért az látszik, hogy a legnagyobb szegénység az Afrikában tömörül. Tehát ez még a világon sajnos mindenhol így van, százalékos arányban.
Mennyire nehéz ilyen alapítványt létrehozni Magyarországon?
Szerintem nem nehéz. Tehát én mondjuk azt mondanám, hogy nekem, én kaptam egy nagyon nagy segítséget az unokatestvéremtől, aki jogász, és akkor ők a jogi részét megcsinálták, ingyen és bérmentve, de úgy gondolom, hogy ez megcsinálható, tehát ez nem gond.
Rita, nektek milyen nehézségetek volt, hogy nektek is könnyű volt?
Nem, egyszerű ma itthon. Egyébként az Afraid az egy egyesület, nem alapítvány, az még könnyebb.
Na, mi a különbség? Alapítvány. Akkor ezt tegyük tisztába gyorsan.
Hát az egyesületnek több alapító tagja van, jól mondom, Rita? Tehát az egyesületnél legalább 10 alapító kell, hogy legyen.
És nincs kuratórium. Nincs egy ilyen ellenőrző szerv, hanem a tagok döntenek mindenről.
Így van, ezzel szemben egy alapítványnak kuratóriuma van, el lehet dönteni, hogy nyílt vagy zárt legyen egy alapítvány, tehát be lehet lépni, avagy nem, és egy bizonyos összeg felett, azt hiszem évi 5 millió forint költségvetés, de ezt nem tudom pontosan, kell meg egy felügyelőbizottság is, amely ellenőrzi a munkát.
Tehát akkor ez azt jelenti, hogy egy egyesület sokkal nehezebben kap pénzt, mint egy alapítvány, mert az egy ellenőrzött TEP szervezet.
Hát komolyabban veszik szerintem, igen. Tehát, hogy érdemesebb ugye alapítványt.
Igen, na, szerintem. Igen, nem tudom pontosan, de... Nem fogunk, én azt gondolom, hogy nem ezen múlik, hogy pénzt kapunk, vagy nem csak ezen múlik, hogy
mi múlik?
Pénzt kapunk, nem, vagy sem. A hitelességen.
Uh-huh. És az mi múlik?
Az, hogy mennyire vagy őszinte, mennyire próbálja meg az ember, hát most ezt mondhatom, hogy kommunikáció, mert nyilván a marketingen nagyon sok múlik, de azért az emberek szeretnek mögé nézni a dolgoknak, személyesen találkozni velünk, mielőtt átutalnak egy összeget, megkérdezi, megnézni, megmutogatjuk a kis Afrikából érkezett dokumentumokat, hogy erre meg erre jött a pénz, és erről van igazolásunk, számlánk.
Mert nekem az az érdekes, ugye, hogy most megalakul egy alapítvány vagy egy egyesület, egy perce, és attól mitől hiteles bármi is? Tehát bemegyek hozzátok, megismerlek titeket ott a helyszínen, és az, tehát
hát az eleje nagyon nehéz, ugye, nem, Rita?
Hát igen, de szerintem tényleg, ahogy mondta...
Mondtam, igen.
Ahogy mondtam. Szóval nagyon fontos a kommunikáció, ezt mi a weboldalon keresztül eléggé jól csináljuk szerintem, hogy nálunk több mint 100 gyerek van már ilyen távörökbefogadás címszó alatt támogatva, tehát az iskolai költségeiket támogatják itthoniak.
és minden egyes látogatásról mi úti beszámolót rakunk fel a weboldalra, képekkel, videófelvételeket készítünk a gyerekekről, hogy átadtuk az ajándékot, amit küldtek nekik, fent vannak ezek a képek, a videófelvételek, és bárki bármikor felmert megnézheti. Minden alkalommal két havonta rendezünk az örökbefogadó szülőknek egy ilyen délutánt, ahol személyesen találkozunk, és mesélünk, és megmutatjuk, hogy mi volt, és hát szerintem ez az, amitől aztán hiteles lesz.
Az állandóság és a jelenlét.
Hát igen, és hogy látják, hogy valóban mi kint voltunk, valóban léteznek ezek a gyerekek, és levelet hozunk a gyerekektől, megkapják a bizonyítványukat, mi visszük az ő fényképüket a gyerekeknek, szóval van egy ilyen folyamatos kapcsolattartás a két ország között. És a...
Igen, de ez, tehát mondjuk azt az elején el kell jutni idáig. Tehát tulajdonképpen az első 10 ilyen kvázi örökbefogadó.
Ez a legnehezebb, nem?
Igen. Tehát a jogi része az szerintem egyszerű Magyarországon, de aztán elindítani ezt az egész folyamatot, hogy tudjanak rólunk, honlapon így úgy amúgy, tehát ezen keresztül halljanak rólunk, mondjuk ez a szájhagyomány a legjobb, mert nyilván egy ilyen alapítványnak nincsen indító tőké, amit erre tudna fordítani, hogy ismerjenek meg minket. Szerintem az a nehéz. És aztán már egy-két-három ember van, aki tud rólunk, utána lesz még több, tehát aztán ez mint egy ilyen kis háló.
Te és akiket örökbefogad, vagy nem ti fogadtok örökbe, tehát az örökbefogadó szülők mennyire kísérik figyelemmel a kint örökbefogadott gyermeknek a sorsát és a jövőjét?
Ez szerintem elég változó, vagy nálunk ez van. Tehát van olyan, aki azt mondja, hogy ön bízik bennünk, és nem is kíváncsi se a iskola számlájára, se a bizonyítványra, és van, aki meg azt mondja, most ez bocsánat, hogy közbevágtam, de hogy nálunk is van egy ilyen. És van olyan, aki meg szeretné minden évben bizony azt a bizonyítványt látni, meg az iskolától, aki állított
számára. Milyen bizonyítvány ez?
Hát ez nagyon vicces, ez ilyen olyan.
Tényleg az.
Én a kenyai példát tudom elmondani, ez egy A4-es gyűrött koszos papír, amin ott van a tanár értékelés, az első, másik, harmadik, nálunk legalábbis trimeszterek vannak.
Igen, trimeszterek vannak ott kint.
És akkor ott van, hogy jó, nem jó, mit tudom én, kiváló, itt még kellene javítani, és akkor a végén egy mondat, hogy hát ez a fiú, mit tudom én, nagyon sokat javított az elmúlt egy év során.
Vagy még lehet, tudnál te még jobbat is, ilyen megjegyzések, pecsét és ennyi.
Vegy ez még jobban is. Igen. És akkor ezt így hitelesnek tartják az örökbefogadó szülők? Vagy el kell fogadniuk, hogy ez az, ez ami van?
Hát ez az ott ez van, ezt kapják az ottani szülők is. Tehát,
Hogyha
ez jobb ez lenne, nem kéne ilyen kis könyv.
Jó, de ez azért de náluk ez a hivatalos. Tehát nekünk vicces, hogy így néz ki, de ott ez a...
Igen, de szerintem egyébként, hogyha ezt nem tudják elfogadni, tehát hogy ez az alapvető bizalom nincs meg köztünk és a támogatók között, hogy ez az eredeti, akkor már rég rossz.
De van ilyen, amikor nincs meg ez az alapvető bizalom? Mert egyébként mondjuk ez
igen,
majd
azért a... valaki, aki odafordul, szerintem eleve van benne valami bízás, ez... vagy bizalom az egésszel kapcsolatosan. Tehát nyilván tudja, hogy ez most nem a szomszéd utcában fog zajlani, hanem mondjuk konkrétan a világ másik felével vette föl a kapcsolatot az életében.
Olyan azért előfordul, hogy aztán írnak egy e-mailt egy év támogatás után, hogy elnézést, megváltoztak az anyagi körülményeim, és nem tudom tovább folytatni, megköszönjük az eddigi támogatást, kiküldünk még egy fényképet, és ennyi, de én nem hiszem, hogy ez a bizalomveszteség miatt.
Nem, lenne. Szerintem sem, hanem az anyagi helyzet miatt van, ami itt van Magyarországon.
Jó, akkor a zene után, meg a hírek után beszélgessünk majd arról, hogy Magyarországon mennyire hajlamosak az emberek ilyen karitatív tevékenységre.
És miért? Az is érdekes.
Jó.
Egyre gondolunk. Rádió Café 98.6. Van barátod. Nektek is jó, nekünk is jó. Reklám a Rádió Café 98.6-on.
Hú, de nagy zene!
Most akkor jöjjön az amerikai Power Pop zenekar, az Orzon 2004 felén megjelent lemezéről.
Mi ez?
Inno Party
című
állít a Rádió Café
98.6-on.
Ha kíváncsi vagy az épp aktuálisan játszott szám címére és előadójára, megtalálod a www.radiocafe.hu-n. Egyet ne felejts! Frissíteni.
Hogy hol?
Öt férfi, aki a legtökéletesebb hangszert használja, az emberi hangot, semmi más.